Az elmúlt hetekben évszázados területi vita éleződött ki újra Venezuela és Guyana között, miután Venezuela a múlt hétvégén népszavazáson döntött a Guyana területének mintegy kétharmadát kitevő Essequibo régió elcsatolásáról. A rádiónk által megkérdezett Latin Amerika szakértő elmondta, a háborús készülődés ellenére nem valószínű, hogy Venezuela katonai akciót indít a kőolaj és földgáz lelőhelyekben gazdag területért. A népszavazást inkább a jövőre esedékes államfőválasztás motiválhatta. Fogel Dávidot Lakatos László kérdezte.
Jó héttel ezelőtt döntöttek Venezuelában egy népszavazáson, hogy az országhoz csatolják a szomszédos Guyana területének mintegy kétharmadát kitevő Essequibo régiót. Ugye alapvetően az olajkincsre és földgázkincsre fáj Maduro elnök foga, de a kérdés igazából az, hogy valóban akár katonai erővel megtámadná Guyanát, és akkor ott egy ilyen háborús eszkalációra számíthatunk, vagy ez inkább csak egy ilyen belpolitikai attrakció?
Hát a helyzet az igen, hogy a kérdés az most újra felmerül, de azért ezt ne felejtsük el, hogy ez kicsit talán ilyen venezuelai Malvinas-szigetek eset. Ugye azt tudjuk, hogy a Falkland-szigetek vagy Malvinas, attól függően, hogy melyik oldalról nézzük ugye az elnevezést, akkor jön elő, amikor valamilyen belpolitikai botrány van, vagy népszerűtlen az elnök Argentínában választások lesznek. Na most Venezuelában is pontosan ugyanez a helyzet. Annyi a különbség, hogy ez a terület évszázadok óta vitatott hovatartozású, de legalább egy jó száz évvel ezelőtt kezdődött ennek a hovatartozási vitának a bírósági része, ami egyébként nem zárult le. Tehát úgy gondolom, hogy ez belpolitikai dolog, attól függetlenül, hogy egyébként nem lenne rossz, hogyha valóban a Nemzetközi Bíróság kimondaná azt, hogy ennek vagy a másik félnek van igaza. Hogyha egy kicsi hátteret adhatok a történethez, akkor ugye először, mint holland kolónia működött ez a régió, aztán a britekhez került, és mint Brit Guyana működött ugye egészen a 20. század második feléig. De itt már 1899-ben volt egy nézeteltérés és egy választott bíróság döntött ott éppen akkor még British Guyana, tehát Brit Guyana javára, tehát megtarthatta ezt az Essequibót, de hogyha megnézzük a venezuelai tankönyveket, akkor ők még mindig úgy tanítják általános iskolában, földrajzból és történelemből, hogy ez ilyen vitatott hovatartozású terület, nincsen igazából államhatár Venezuela és e között a rész között, hanem csak ilyen pontozott, szaggatott vonal, ami ugye nem fix államhatárokat jelöli, egyébként nem fogadja el ennek a bíróságnak az ítéletét Venezuela, mint hogy ő nem is vett rajta részt, és az Egyesült Államok képviselte az érdekeit, de aztán megfellebbezték ugye ezt a számukra kedvezőtlen döntést. Majd jött egy 66-os genfi megállapodás, ami igazából azt deklarálta, hogyha nem tudnak megállapodni az országok, ugye nem sokkal később lett független Brit Guyana Guyanaként, akkor forduljanak az ENSZ-hez, vagy a Hágai Nemzetközi Bírósághoz, ezt a két fórumot jelölte meg, és ezt ugye megtette 2020-ban Guyana. Tehát most itt tartunk, ez egy vitatott hovatartozású terület, jelzem még egyszer, de egyelőre ugye nem voltak venezuelai részül ilyen megmozdulások, mint amit most Maduro eszközölt.
Na most ugye itt az első kérdésben is felvetettem ezt az olajvagyont, és hát valószínű, hogy az az egyik fő mozgatórugó, vagy egyébként más okból is szüksége lenne erre a területre Maduronak, vagy valóban arról van szó, hogy látható, hogy Guyana GDP növekedése az valami hihetetlenül kilőtt, amióta megtalálták ezeket az új mezőket, és hát a kuwaiti olajvagyonnál is nagyobb olajvagyon található ezen a területen.
Így igaz. Valóban, azt se felejtsük el azonban, hogy Venezuelának van a világon a legnagyobb bizonyított kőolajvagyona, nagyobb, mint Iraknak meg Iránnak összesen, ugye a sorban utána következőknek, tehát Venezuelának igazából egyáltalán nincsen szüksége erre a kőolajra, mert hogy ami van neki, azt se tudja rendesen kibányászni. Ami van neki, azt is ugye korábban 3 millió hordó per napos kitermelési rátával tudta kibányázni, most meg az 1 milliót se éri el. Sőt, tavaly ilyenkor volt egyébként a csúcs itt az utolsó, a Maduro időszakban mondjuk inkább így, és az alulról súrolta az 1 milliót, tehát annyi vagyon van, és akkora kőolajmezőkön ül az ország, hogy nem hiszem, hogy pont erre lenne szüksége, sőt, biztos vagyok benne, hogy nem.
Tehát akkor itt alapvetően egy belpolitikai húzásról van szó, mert azt lehet mondani az embereknek, hogy lám-lám, ide kiírhatnánk még koncessziókat a nagy olajtársaságoknak, és akkor annyi pénzetek lenne, soha jól éreznétek magatokat, hogyha Maduro van az elnök.
Igen. Hát egyrészt a belpolitikához azért tegyük hozzá, hogy október végén volt előválasztás, vagy ilyen jelölt állító választás az Egyesült Ellenzék oldalán, ahol nagy részvétel mellett, első többséggel választották meg a jelöltet, Maria Corina Machadót, és ez szerintem eléggé meglepte a kormányzatot. Előtte az ellenzék inkább ilyen szétforgácsolódott erőkből állt. Volt ugye egy kis időszak, egy Juan Guaidós időszak, amikor kvázi ő volt az emblematikus vezetője az ellenzéknek, de hát ő se hozta azokat a dolgokat, amiket ugye az emberek reméltek tőle. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy ez a válaszreakció erre a dologra. Nem gondolnám, hogy egyébként képes lenne Venezuela kitermelni ezt az olajat. Az, hogy koncesziókat eladjon, azt se gondolnám, mert melyik vállalat kezdene el, azért ezek nem kis befektetések. Oda az infrastruktúrát megépíteni, aztán elszállítani ugye onnan a lefejtés után. Tehát, hogy rengeteg befektetés, most egy vitatott hovatartozású terület, nem gondolnám, hogy túl sok cég lenne. Egyrésztről, másrészt pedig Venezuela még mindig nagyon erősen szankcionált ország, tehát nem állnak ott a sorok, hogy itt már nincsen több mi kitermelni való, kedves Venezuela, adjál nekünk új elemezőket. Tehát ez én szerintem csak és kizárólag be a politikáról szól.
Ezek szerint itt háborús konfliktus nem is törhet ki, pont ebből kifolyólag, mert hogy hihetetlen erőforrásokat igényelne, és aztán úgyse tudnának vele mit kezdeni?
Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy van valami kis esélye, de én úgy gondolom, hogy egyrészt regionálisan azok az országok, amik már itt megmutatták, hogy ők a béke mellett, vagy esetleg melyik ország mellett teszik le a garast. 8-an kiadtak ugye Dél-Amerikából egy nyilatkozatot, hogy ők mindenképpen a békés rendezés mellett vannak, az Egyesült Államok, mint aki hát valami fajta ilyen biztonsági biztosítéka vagy szereplője a régiónak. Ő már a déli parancsnokság kapcsán bejelentette, hogy repüléseket fog végrehajtani a régió felett. Brazília is nyilatkozatot tett, pedig hát ugye ott is baloldali elnök van, hogy mindenképpen a tárgyalóasztal mellett kell eldönteni itt a dolgokat, és hát ugye mennek is Szent Vincent és Grenadin szigetére, lesz majd a két államfő között egy tárgyalás, tehát én úgy gondolom, hogy ez nem fog eszkalálódni, lehet, hogy felvonulnak a határon, mert nyilván egy kicsit ez még kell az otthoni médiába Venezuelának, hogy ők mindent megtesznek, és visszacsatolják az anyaországhoz ezt a területet, amit már olyan régóta ugye szerettek volna, de én úgy gondolom, hogy nem is feltétlenül áll olyan jól a venezuelai hadsereg, hogy ő itt bárkivel szeretne feltétlenül hadba bocsátkozni, még akkor is, ha egyébként ugye Guyana mondjuk nem az egyik legerősebb katonai játékos a régióban.
És egyébként Guyana valóban számíthat ezekre a latin-amerikai országokra, amelyek kiálltak most mellette, illetve amelyek felszólították őket, hogy békésen rendezzék ezt a területi vitát. Tehát ha netalántán mégis Maduro oda vezényelne egy nagyobb kontingenst, akkor határozott lépésekre lehetne számítani?
Hát oda vezényelni már vezényelt, de egyelőre ők még tényleg venezuelai földön állnak, ezt ugye a brazil hírszerzéstől tudjuk, tehát hogy már megtörtént a különböző katonai átcsoportosítások, Brazília is megtett egyébként ilyen átcsoportosításokat, de ettől függetlenül, mondom még egyszer, én úgy gondolom, hogy Venezuela nem fog idáig menni, mert hogy ő éppen azon dolgozik most, és kihasználva az orosz-ukrán háborút, próbálja elérni, hogy a szankciókat lazítsák, ami meg is történt egyébként, itt nem feltétlenül csak a háború miatt, hanem a választások kicsit demokratikusabb átétele miatt is, de most eléggé kedvező csillagállás van Venezuela számára, fogalmazzunk így, és én nem gondolnám, hogy ő ezt el akarja játszani. Illetve ha mégis, akkor sajnos az egy elég rossz döntés lenne véleményem szerint. A regionális szövetségeseit, vagy ilyen kvázi fele barátait is eltántorítaná szerintem attól, hogy Caracas támogassák, vagy hát így Maduro személyét és főkormányát.
Végezetül röviden csak erről a gyors GDP növekedésről, vagy annak a lehetőségéről, nem is tudom, hogy pontosan ez miről szól, tehát hogy Guyana már rajta van azon az úton, amelyen korábban az olajállamok, tehát hogy egy ilyen gyors fejlődésnek indult, vagy ez csupán még a lehetősége, mert ők is pont ezt a területet nézték ki maguknak, tehát ezen felül nincsenek plusz olajmezőik.
Az utóbbi időben a Guyanáknak nevezett három országban, ugye itt még meg kell említeni Surinamot, illetve Francia Guyanát, mondjuk nem független ország, de ugye a Guyanákhoz sorolják, Franciaországhoz tartozik. Tehát ezek a fúrások és különböző felfedezések, ugye nem csak kőolajról, hanem földgázról is van szó, egy kicsit megmozgatták a régiónak ezt a csendes, vagy nem is tudom milyen langyos állóvizét, és valóban elkezdődött egyfajta növekedés, de ezek az országok annyira rossz körülmények között voltak, annyira szegény országokról beszélünk, beszélünk, hogy már annak a reménye is, meg a befektetések, vagy a beruházások megkezdése is már igazából jelentős dolgokat realizál, tehát hogy már lehet érezni, hogy a befektetőiken mondjuk megnőtt, de azért pontosan azért, mert hogy ez nagy infrastruktúrát és komoly infrastruktúrát igényel, ez nem egyik pillanatról a másikra következik be. Tehát egyrészt az, hogy találtak ott most olajat, és következtettek abból, hogy ott mekkora olajmező lehet, azért azt nyilván meg kell nézni, hogy ezt pontosan hol fogják kitermelni, hogyan tudják onnan elszállítani, ez mennyire jó minőségű olaj, annyira kénes mondjuk, mint a venezuelai, akkor ugye ezt egy kicsit nehezebb lesz eladni, mert nagyobb finomító kapacitás kell hozzá, ugye a Venezuelának pont ez a problémája, ott ugye ez nem áll rendelkezésre. Tehát, hogy itt elég sok minden van még, az nagyon szuper nyilván guyanai szemszögből, hogy ezt most megtalálták, és vannak cégek, akik potenciált látnak abba, én úgy tudom, amerikai cégek elsősorban, akik érdeklődnének, és további fúrásokat, meg ilyen prognózisokat készítenének, mielőtt végül is eldöntik, hogy ők most itt koncessziót szeretnének szerezni. Tehát, hogy ez nem egy aranybánya, ahova el tud menni az ember, hogyha az már tudja, hogy hol van, és viszonylag egyszerűbb módon ki lehet bányászni, és el lehet szállítani. Itt egy kicsit ez ugye szofisztikáltabb infrastruktúrát igényel.
És ezek szerint akkor az amerikai befektetők is majd csak akkor mennek oda, hogyha már eldőlt ennek a területnek a sorsa.
Hát én biztos vagyok benne, hogy nem szeretnének milliárdos eszközparkot úgy odavinni, meg az infrastruktúrát, ugye ez nem is olyan infrastruktúra, amit hát, hogyha arrébb kell menni, akkor megfogom, aztán elköltözöm. Tehát ha visszamenjük egy kicsit Venezuelába, akkor ők ott rengeteg mindent vesztettek el, ugye, amikor államosítottak dolgokat még a Chávez időszakban. Ugye ebből voltak mindenféle bírósági ügyek is, vagy talán még nem is zárultak le. Tehát igazából mindenképpen meg fogják ezt fontolni, nem akarnak hatalmas befektetéseket elbukni, meg hát se időt, az ő részvényeseik sem, hiszem, hogy nagyon pozitívan reagálnának, úgyhogy szerintem biztos, hogy óvatos Dubaj mindenki, főleg ebben a régióban, ahol kicsit puskaporosabb is a levegő. Még akkor is, még egyszer, hogyha én nem gondolom, hogy itt háború, eszkaláció és hasonlók lennének a két ország között.
Az elmúlt percekben Fogel Dávidot hallották, Latin Amerika szakértőt. 10 óra 26 perc van, hamarosan 10:30-kor hozzuk a legfrissebb híreket, azzal zárul a reggeli monitor.